Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Úr uralkodik, méltóságot öltözött fel, felöltötte hatalmát, megerősítette a földet is. Állandó a te királyi széked öröktől fogva, mert te öröktől létezel, Urunk. A te bizonyosságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, a te szentséged hosszú napokig. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, testvéreim, énekeljük 33. Zsoltárunkat első versszakában. Foglaljuk el helyünket, 165. énekünket énekeljük, első 3 versszakával. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 12. fejezetében, a 9. verssel kezdődő szakaszban, a 21. versét olvasom. Onnan eltávozva Jézus bement a zsinagógájukba. Ott volt egy sorvadkezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az közületek, akinek ha van egy juha, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat, és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amint Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm, lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nászálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsőség neked. Áldunk téged, Urunk, mindennek atyát ezen a világon, mindennek formálóját, és köszönjük, Urunk, hogy te életet adtál ennek a világnak. Megköszönjük, hogy nem csak fizikai mennyiséget és kémiai képletek világa, mindaz, amiben élhetünk, ez a teljes univerzum, hanem a te lábadnak zsámolja, és hogy benne ott van az élet, amely nem csak bizonyos elemeknek, vegyületeknek a kapcsolódása, hanem amelyet te adtál, te formáltál és te adtál. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mi életünk is náladban elrejtve tőled származik, és reménységünk szerint hozzád is tart. Köszönjük neked, Urunk, a te őrző, óvó szeretetedet, figyelmességedet. Köszönjük, Urunk, a te szavadat, és hogy adtál lelkedben most számunkra bizonyosságot, hogy halljunk téged, hogy valóban szent legyen ez a nap, és hogy te teszed szenté jelenléteddel, ezért könyörgünk és kérünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk a templomban, és köszönjük, Urunk, hogy otthon is templommá lehet a mi életünk. Templommá lehet veled a mi szívünk. Kérünk, adj mindenek felőtt való imádatot, és add, hogy higgyünk a te szavadnak, hogy semmi elle vonja a tekintetünket rólad most, legalább ebben az egy órában, hogy kicsendüljön a te valódi szavad, hogy mindaz, ami emberi, az a gondolatainkból a földre hújjon, ami pedig tőled való, az hadd gyökerezzen meg életünkben. Bocsáss meg, Urunk, mindazokat a dolgokat, amelyeket elmulasztottunk megtenni. Amikor elmulasztottunk bocsánatot kérni, vigasztalást kérni, gyógyulást kérni, elmulasztottunk igaz és szereteteljes szót szólni. Ha valakit nem hívtunk fel, nem neveztünk nevén. Ha valaki úgy érzi, hogy elfelejtődött, hogy bocsáss meg, Urunk, azokat a rossz döntéseinket, szavainkat is, melyek akár az elmúlt napokban, vagy órákban is elhagyták a mi szánkat, vagy éppen meghatározták a mi indulatunkat. Kérünk téged, Urunk Istenünk, szólalj meg közöttünk a te lelked által, tedd élővé a te ígédet, hogy az úton, az egyetlen úton, fiadon megérkezzünk hozzád. Veled legyünk őszinte, szent és tiszta közösségben. Ezt nem mi hozhatjuk, ezt csak te adhatod. Kérünk, add meg nekünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre. 369. énekünket énekeljük 3. verszakában. Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliuma 12. fejezetében, a 12. versben, és az idézett Ézsaiási proféciában, a 18. verstől. Mennyivel többet ér az ember a nyúlnál? Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szív viszályt, és nem lármáz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és üstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, Isten hozott benneteket. Jó újra látni a mi közösségünket, jó újra látni testvéreket. Rég volt, hogy köszönhettük volna egymást így személyesen is. Az Úr áldjon meg titeket. Felolvasott igénk egy Isten tiszteletre visz majd el bennünket. De ennek az Isten tiszteletnek, míg megérkezünk a részleteihez, érdemes megvizsgálnunk legalább néhány mondat erejéig azt, hogy hol olvasható, milyen összefüggésben olvasható mindaz, amit most hallottunk, ahogyan Jézus bizonságot tesz az ember életéről, hogy több az ember, mint egy jó, és hogy megmutatja, hogy ő teljesíti be akaratát, szándékát, Ézsaiás próféta szavát. Máté evangélium a 12. fejezete egy folyamatot ábrázol. Egy olyan folyamatot, amelynek a közepén járunk a felolvasott ige szakaszban, és ennek a folyamatnak az ítéletét is olvassuk. Tudnék, Jézussal szemben megszületett az ítélet, hogy neki meg kell halnia. De hát még nincs meg a vád, hogy miért kell meghalnia. Keserű humorral hadd mondjam, hogy olyan ez, mint a nagy klasszikus filmben, a Tanú című filmben, amikor Pelikán elvtárs megkapja a dokumentumot, és akkor mondják, hogy bocsánat, ez már az ítélet. Most már csak el kellene jutni odáig, hogy ezt végrehajtsuk. És amikor keserű humorral mondom, akkor lehet, hogy ez egy filmben így van, meg a keserű humor szólt az 50-es évek leleplezésének is, hogy ez így volt. De ebben a perben is ezt tapasztaljuk meg. Először a 12. fejezet első versei arról szólnak, hogy Jézus tanítványai megéheznek, észreveszik a farizeusok ezt az első szükséget, jó volna egy falat, és látják, hogy szombat napon a tanítványok kimorzsolják a kalászból a húzas szemeket, és az akkori nagyon finom, törvényeskedő magyarázat azt mondta, hogy ez már munkának számít, nem szabad ezt megtenni, nem szabad jól lakni, hiszen a morzsolás az séplés, amikor az ember pedig megrángja a magot, az meg őrlés, hát akkor ez a parancsolat megszegése. Szombatnap, tilalma, semmi dolgot, segély azon. És mikor Jézus emlékezteti az őt körülvevő sokaságot, hogy hát Dávid király is, amikor megéhezett, akkor bement a szentély részbe, és a szent kenyeret azt fogyasztotta el. A felolvasott ige arról szól nagyon egyszerűen, hogy szombaton ott van egy ember, és hát próbára akarják tenni Jézust, hogy hát szabad-e gyógyítani, ez még inkább munka, látványos munka, hát valakinek az élete rendeződik. Tilos. Sokszor kerül Jézus így konfliktusba az őt körülvevő, őt elveszíteni akaró sokasággal. És hát amikor, ezt csak most megelőlegzem, amikor lecsúszik a kezük Jézusról ebben az értelemben, bár az ítélet megszületik, hogy meg kell halnia, akkor jön majd a leggyalázatosabb, amikor teológiailag akarják őt már vágóhídra vinni, és azt mondják, hogy hát ő az ördög maga. Az ördöggel cimborál, így fordíthatnánk, hogy ő Belzebúbnak a segítségével ő űzi ki az ördögöket. Hát ez az azonosítás. Eljutunk az éhezőből, ennyiadóból odáig, hogy hát tulajdonképpen ő maga az ördög. De az ítélet megszületett. Jézusnak el kell pusztulnia, Jézusnak meg kell halnia. Kedves testvérek, az első, amit megértek ebből az igéből, és szeretnék a szívetekre helyezni, hogy sokszor kerül a mi Urunk Istenünk a vádlottak padjára. Sokszor ül ott. Amikor valami nem úgy történik az életünkben, ahogyan mi azt reméltük, ahogyan azt szerettük volna, ahogyan megfogalmaztuk imádságainkban, Isten oda kerül az általunk készített mészárszék ítélő padjára. Ő lesz a vádlott. Ő lesz az, akire folyamatosan hullanak a mi panaszaink, érveink, kifogásaink, nyavajánk. Megpróbálunk ítéletet hirdetni az Isten felett. Ilyen az, amikor az ember veszi kezébe ennek a világnak a dolgait. Ítéletet akar hirdetni az Isten felett. És persze ennek az ítélet hirdetésnek nem feltétlenül azok a kérdései jelennek meg, amik konkrétan valamit az Isten szemére hánynának, hanem sokszor ezek az ítéletek, ezek kérdés formájában hangzanak el. a miértjeinkben hangzanak el. Miért engedte, hol volt, mit csinált? Maga az élő Isten. Hiszen, hogy ettől a gyalázattól mi sem voltunk, és mi sem vagyunk mentesek. Olyan szépen fogalmaz, és őszintén fogalmazott Molnár Sándor, lelki pásztor egy kis áhítatában, amikor azt mondja, hogy a tanítványok félnek, hogy elvesznek a tajtékzó tengeren, a hullámok között, és felhívta a figyelmemet, meg mindannyiunk figyelmét, akik láttuk ezt a kis áhítatot, hogy ott a szeizmos szó szerepel, a megrendültségnek a szava szerepel, amikor összedül körülöttünk minden, amikor földrengés van, szószoros értelemben ez van, hogy földrengés van az embernek az életében, nem akarok játszani a szavakkal, hogy ez ilyen van a vizekben is, amikor megrendülnek a vizek alatt a földek, így tajtékzik az embernek az életében. Hol vagy? Elvesztünk! Nem veszed észre, Istenünk! Hát gyakran ilyenek vagyunk. Vádlattá tesszük az élő Istent. Nagyon őszintén és szerintem nagyon bátran mondta egy alkalommal az elmúlt hetekben, hónapokban egyházkerületünk főgondnoka, Veres Sándor főgondnok úr, hogy imádkozom értetek, lelkészekért, mert nem tudom, mondta, mi lesz a könnyebb, most valami fajta közvetítés által, most a legnemesebb értelembe vett közvetítés által szólni Isten igéjét, eljutni leleménnyel gyülekezeti tagokhoz, emberekhez, megszólítani őket, nem könnyű ez. Csak annyit mondok így zárójel a zárójelben, hogy az elmúlt napokban derült ki, hogy az egyik testvérünk például nem tudott arról, hogy van az Isten tiszteletekkel párhuzamosan élő közvetítés. Pedig van e-mail címe, honlap, Facebook és nem is tudom milyen csatornák, de kiderült, hogy mivel neki nem ajánlotta fel a Facebook, nem hozta föl ezt a lehetőséget, ő nem találkozott ezzel az információval. Zárójel bezárva. Tehát azt mondta főgondnok úr, hogy nem tudom, mi a könnyebb vagy, majd, hogyha megnyílnak a templomok, akkor az elégedetlenséget hallani. És nem ez nem egy védelem most a részemről, hogy kimondtam a szószék, hanem egy őszinte kérdés. És a főgondnok úr azt mondta, hogy imádkozunk, értetek, lelkészekért. És nagyon hálás vagyok, hogy sokan imádkoztatok értünk. Mi is imádkoztunk, értetek. Hogy nehogy az Istent a vádlottak padjára ültessük be, mindeneknek ura ott ül, ami ítéletünk előtt. Ráadásul, kedves testvérek, nagyon leleményesek vagyunk. Mert Istennel szemben gyakran megremeg a mi hangunk. Ezt tapasztalom én is, higgyétel kell, tapasztalom 20 éve, hogy lelkipásztori szolgálatot látok el, és nincs olyan vasárnap, vagy nincs olyan szombat, hogy ne járna át ennek a, így mondom most, a súlya, a felelőssége. Bizonyos értelemben a kétségbeesettsége, hogy mi lesz az Isten tiszteleten. De látom rajtatok is, most könnyebb ezt mondani, amikor nem magáról beszél az ember, amikor ide álltok az úrasztalához. Sokan nem is mennek odaállni az úrasztalához, hanem mellé állnak. Mert hogy érezzük, hogy az élő Istennel van dolgunk. És azért vagyunk mi is egy picit, furványosak, mert az Isten nem csak a mi vágyainkkal lehet látszólag sarokba szorítani, hanem a kérdéseinket is. Úgy a dolog, hogy a kérdéseink is lehetnek olyanok, amelyek kérdések nem valódi kérdések, hanem amelyekben ott vannak a válaszok is. Ez ismert egyébként a hétköznapi életből. Hogy úgy tesznek fel egy kérdést, hogy az illető elmondhassa a válaszát, hogy tudják, hogy azért teszik fel ezt a kérdést, hogy az illető azt a választ mondhassa el. De gyakran itt vagyunk az Istennel is, hogy a kérdésünkben benne van a saját válaszunk is. A magunk ítélete van benne. Leleményes a bűnös ember. Emlékszem, talán most már, Csobánkán is elmondtam, akkor most is elmondom. Egy évtizeddel ezelőtt történt meg, amikor egy ifjú ember, akivel nagyon jó a kapcsolatom, és Istennek kedves gyermeke, református egyházunkon belül, egy évtizeddel ezelőtt történt, hogy eljött hozzám beszélgetni, középiskolásról. És kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem a felnőtt keresztségről, a bemerítkezésről. És akkor én mondtam neki, hogy te ide figyelj, ezzel a kérdéssel nem az a baj, hogy felteszed, hanem az a baj, hogy most vasárnap lesz a bemerítésed. Tehát te nem tőlem vártál választ erre, hogy mi a véleményem erről a kérdésről, hanem te döntöttél. Nem vitatkozom most, és most nem ez a helye ennek, hogy erről beszéljünk gyermek és felnőtt keresztények a kérdéséről, de te döntöttél, te most azért jöttél el hozzám, hogy ezzel a kérdéssel meghívj a bemerítésedre. Ha valóban az lett volna a szívedben ott, hogy beszélgessünk erről a kérdésről őszintén, akkor nem a meghívót hoztad volna, hanem a kérdést tetted volna fel. Így vagyunk sokszor az élő Istennel is, hogy nekünk már ott van a kész válaszunk, a meghívónk, a parancslevelünk, a mellevelünk az Istennek. Csak válaszolna végre. És ami a döbbenetes, harmadjára hadd hozzam ezt ide, kedves testvérek, hogy ez a fajta csiki-csuki helyzet, az Isten a vádottak padján helyzet, ez nem kint történik a szabadban, ez most nem a Sanhedrin előtt történik, majd megtörténik hónapokkal később Jézusnak, amikor megkezdődik a valóságos pere, meg Pilátus előtt, meg Heródes előtt, mert Jézusnak van valóságos bírósági pere, amikor tényleg ott lesz a vádottak padján, hanem ez, ha így mondom, a templomban történik. Ott, így olvastuk, a zsinagógában történik. Ott az Isten tiszteleten történik, talán így a legfontosabb, a személyes, közösségi Isten tiszteleten történik ez. Hogy az Isten kerül így megszólításra. Milyen nagy alázat van, csodálkozzunk rá közösen, ami Urunkban, Istenünkben. Amikor elküldi az ő fiát, és azt olvassuk Jézusról, hogy aki látta őt, az látta az atyát. Meg azt olvassuk Jézusnak a megkeresztelkedése kapcsán, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Meg azt olvassuk Lukács evangéliumában, a gyermekség történetben, hogy 12 évesen konfirmációkor, fordíthatnánk így, amikor felmegy Jézus a templomba, a szülei keresik őt, mert nem találják vissza a menve a nagy ünnepről, az arándok sokaságban, és visszamennek, és ott látják a bölcsek, idősek, papok és tanítók között, farizeusok között, hogy ő tanítja őket, és most pedig az evangélium arról tesz bizonságot, hogy Jézus bent ül a templom padban. Értsétek jól. Hogy Jézus hallgatja a rabbit, ahogyan magyarázza az igét. Hogy csak akkor lép oda olvasni a prófétát, Ézsaiást, amikor kihívják, amikor veszi a tekercset. De hogy micsoda alázat van abban, hogy Isten, akit minden imádat megillet, az ott van bent a templom közösségében, és nem lármáz, és nem hallatja szavát, szeliden hallgat. És ugyanolyan néma idézőjelben, mint később, ahogy mondja a proféta, mint a bárány az ő nyírói előtt. És megérteti velünk Jézus azt, legyen ez a negyedik üzenet, hogyha ő jelen van az Isten tiszteleten, ezért imádkozunk, ezért énekeltük a 165. énekünket meg, ezért fogjuk majd énekelni a záró versét ennek a dicséretnek. Megérteti velünk Jézus azt, hogyha ő valahol megjelenik, ott a dolgok azok teljesen más összefüggésbe kerülnek. Hogy valóban ővé a középső hely, ővé az imádat. De ő azért jelenik meg, azért jött a földre, mert tudja, érti, tapasztalja és vallja, hogy többet ér az ember az egyszerű állatnál. Hogy nem egy pusztán lelkes élőlényről van szó, hanem Istennek a szeme fényéről van szó. Hogy az emberért történik minden a mennyben, és az emberért történt minden Jézus szolgálatában, hogy megmentse, hogy megszabadítsa. Ezek a szabad-e kérdések, Jézust elveszíteni akaró kérdéses vádak, ezek megpróbálják elvenni és elterelni a figyelmünket az életről, a mindennapokról, rólad és rólam. Álteológiai kérdéseket gyártunk akkor, amikor a lényegről kell szólni, az ember megmentéséről, jövőjéről, annak életéről. És Jézusról azt halljuk ebben az igében, és mondjuk ki, ilyen egyszerűen, világosan, a szó szoros értelemben is, hogy Jézus a gyógyító. Mondjuk ki, egy járványos időszak közepette, hogy Jézus a gyógyító. Minden betegnek gyógyítója Jézus. Mondjuk ki, hogy ő a mi oltalmunk és reménységünk a legnehezebb órákban. Mondjuk ki, mert neki fontos vagy te. És fontos az, akinek az élete összeadhat, akinek az élete elsorvadt, akinek az életében már-már csak itt-ott van valami fajta keringés. És ez igaz a szószoros értelemben annak is, aki lehet, hogy most azok közé, a tucatok közé tartozik, aki lélegeztetőgépen van, neki is ez a fontos, meg nekünk is, akik itt vagyunk. És úgy tudjuk, hogy mi egészségesek vagyunk most itt, ebben az értelemben. Kedves testvérek, mert a sorvadság és a sorvadás, a nyomorúság, az nem csak konkrétan a betegágyhoz köt, hanem egyéb esetekben is. Nem felejtem el azt a két, sokszor mondom ezért, valószínűleg meghatározó élményét a teológus koromnak, amikor Baranyába jártam, meg Baranya Szlavóniában is jártam, gyülekezetekben, a háború után, Szent László, Kórogyón, Bejjén, meg jártam az ormánságban is. És hogy az ormánsági, meg baranyai, szlavóniai teológus túrák alatt megkaptuk, akkor még nem volt kiadva azt a könyvet, amely arról szól, hogy mi lesz majd ezeknek a baranyai gyülekezetnek a jövője. Benda Kálmán készítette ezt a leírást, és nagyon nyers Benda Kálmán, amikor egy-egy lelkésszel beszélgett az 50-es években, és vagy a 60-as években, és azt mondja, ő volt az utolsó lelkész. Majd aztán bezárják a templomot. Erről az állapotról, erről a nyomorúságos helyzetről egyszer majd érdemes lenne meghallgatni az új szomszéd lelkipásztort és a feleségét, azt hiszem, hogy 16 gyülekezetnek voltak ketten a lelkészei testvérek, ha jól emlékszem. 16 gyülekezetnek voltak a lelkészei. És nem tudom, hány istentiszteletet tartottak vasárnap, kis busszal, meg anélkül, meg stb. Hogy Benda Kálmán nem próféta volt, hanem látta, hogy valami össze fog zsugorodni, el fog tűnni. És voltam olyan református templomban, Baranyában, nem tudom a település nevét, ahol már nem volt település tábla sem, mert valamelyik másik településnek a közigazgatási része volt, de láttam még ott a házakat, amelyeket befutott a borostyán, meg befutott a gaz. És láttam benne református templomot, ami egy pécsi református pedagógusé volt. Annak a kertjében nevelte a karácsonyfákat, kis csemetéi voltak évről évre, ott nem tudom, tizenvalány évek a termelői munkáját láttuk a kis csemetétől a vágáskorú karácsonyfákig. A templom kertben nem volt már településtábla, nem volt már út, volt valami kis autós ösvény, és volt benne egy gazdal, illetve nem, a templom nem volt gazos, mert ez az ember kipucolta a templomot. De ott volt a templom. A sorvadás, vajon szembenézünk ezzel? Kerülgetjük a református egyházunkban ezt a szót, hogy nem csak anyaegyházközségek, misszió egyházközségek vannak, hanem gondozott gyülekezetek is vannak. Egyszer valaki nekem azt mondta, egy idősebb lelkész, Esperes úr, én azt ajánlom neked, ezt a kérdést messze kerüld, mert hogy fog az kinézni majd, hogyha valaki olvassa 20 év múlva, vagy 30 év múlva a jelentéseket, és akkor nem azt olvassa, hogy a 53 gyülekezetből 54 lett, hanem azt, hogy 50. Nem akarunk ezzel szembenézni, hogy valami sor van, hogy valami fogy. És akkor most már nem világi vagy egyházvilági példákat mondok, hanem az ember életének a belső kiégése, belső keringésének a leállása, az amikor valami és valaki összeaszad lelkileg, amikor már csak azok a mérhetetlen, fájó barázdák vannak ott az ember életében, lelkében. Úgy állunk ott egy Isten tiszteleten, mint ez a sorvadkezű ember. Zsák utcában kilátástalanság van, sokszor vádlókérdések közepette, fájdalommal, gyászban. És akkor egyszer csak Jézus azt mondja, hogy több az ember. Én érted jöttem. Én meggyógyítalak. Én gyógyítója vagyok a teljes életednek, sebeidnek. Kövess engem. Azt értettem meg az igéből, kedves testvérek, nem tudom már hanyadik kis rövid üzenet, hogy bátran kérjünk Jézustól tanácsot. Bátran! Bátran álljunk oda a mi életünknek, ne csak a szépségével, előnyös látásával, hanem a nyomorúságunkkal, nyavajáinkkal, zsákutcánkkal, mélységesen mély, forró, fájó sebeinkkel. Mert ő a te gyógyítód. És hadd mondjam, kedves testvérek, igaz ez, ezen a vasárnapon, igaz ez, olyan sebekre és olyan fájdalomra, amely 100 éve emészti a magyar népnek a lelkét. Arra is igaz.
a mi fájó barázdáinkra, összeaszadt életünkre, népünkre, nemzetünkre, csak egyetlen egy orvosság lehet, Jézus. Nagyon furcsa. Azért hadd szóljak erről egy szót, amikor református egyházunk is 1920-ban elveszíti lelkészeinek felét, a reformátusságunknak a 34-40%-át. Utána nem csak a harangjai szólalnak meg mély kongó fájdalommal, hanem Felvidéktől az akkor kialakult részekig, Erdélyen át, Délvidékig, az anyaországig lelki ébredés indul meg. Lelki ébredés. Ennek a része Nehézi Károly a Felvidéken. Nagyvárad környékén elindul az iratmisszió. Magyarországon pedig megalakul, biztos, hogy fogunk erről tanulni, tanultunk is Forgács Gyula által, a Péceri Kör, amely azt mondta, hogy lelső lelki megújulás nélkül nincs jövője az egyháznak. Jézus, ami gyógyítunk, testvérek, higgyétek el, még egyszer, fizikai értelemben, amikor beteg vagy, igaz ez? Amikor a lelked fáj és üvölt, igaz ez? És amikor egy népnek van fájdalma, tragédiája, igaz ez, Jézus, ami gyógyítunk. Lehet, hogy nem hallgatott meg, igen, lehet, hogy nem hallgatta meg az imádságodat. Lehet, hogy te voltál az, akit nem gyógyított meg, igen. Lehet, hogy a tövis ott maradt a testedben. Lehet, hogy az életed megrepett élet, igen. De ő az, aki a megrepett életed nem dobja el és nem tapossa össze. A pislogó hitedet nem oltja el. És ő az, aki reményt ad minden körülmény közepette. Ilyen szép. Ézsaiás elmondja évezredekkel korábban, Jézusnál pedig tapasztaljuk, tudjuk, hogy reményt ad majd a népeknek. Reményt ad neked, a mi gyülekezetünk közösségének, a mi népünknek, nemzetünknek. Ezért ezen az istentiszteleten nem az a kérdés, hogy készen van-e már a válaszod az általad feltett kérdésre, hanem az, hogy van-e hited ebben a Jézusban, akit érted küldött, értem küldött, értünk küldött az Atya, és akinek lelke által ma is valódi gyógyítását tapasztalhatjuk meg. Amen. Testvéreim, válaszoljunk fennállva Isten igéjére, 165. dicséretünket énekeljük, 6. verszakában. Thank you. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy érthetjük a te igédet. Köszönjük, hogy reménye vagy minden betegnek, mindazoknak, akik megfertőződtek, és mindazoknak, akik krónikus betegséggel küzdenek. Köszönjük, Urunk, hogy egyedüli reménysége vagy, ami sorvadozó, gyakran haszott életünknek. Kérünk téged, hogy eleveníts meg minket. Add lelkedet. Sokszor várták már ezt a népek, most mi várjuk, Urunk, amikor csak inakat és száraz inakat és csontokat látunk, lelked az, aki megtölthet bennünket, megeleveníthet minket, úgy, mint egykor az Isten tiszteleten, kérünk, hogy ma is ez legyen a mi üzenetünk, amit magunkkal vihetünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi betegjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért. Könyörgünk a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pedagógusokért, és az év végére, az utolsó napok hajdájában lévő gyermekeinkért, unokáinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségünkért, minden tagjáért. Hálaadással köszönjük, hogy együtt lehetünk, egy időben, még hogyha különböző helyeken is. Köszönjük, Urunk, hogy beléd kapaszkodhattunk, és beléd kapaszkodhatunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért, testvérgyülekezeteinkért. Könyörgünk, Urunk, református egyházunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, világi vezetőinkért, egyházi vezetőinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi dolgainkért, munkáinkért, a csobánkai építkezésért. Megköszönjük neked, Urunk, hogy nem történt baleset az elmúlt hónapokban, és hogy azok az előre nem látható hibák, azok meg tudnak oldódni. Add, Urunk, hogy nem magunk építsünk, hanem te légy az, aki mellénk állsz. Az Úr nem épít, hiába minden fáradozás, lelki és fizikai értelemben. Amen. Most csendes imánkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta a kedves minnyájukat ide a templomba, vagy a képernyő elé, vagy éppen a rádiós alkalom elé. Köszönjük az értünk mondott imádságokat. Hálát adunk Urunknak, hogy mindeddig megőrzött bennünket a járványos időszakban, és templomunkat, imaházunkat megnyithattuk. Vasárnaponként 8 óra 30 perctől Isten tiszteletet tartunk itt templomunkban, 9 órától Csobánkán imaházunkban, 10:30-től pedig ismét templomunkban. Isten tiszteletünkön egyelőre arcunkat sállal vagy maszkkal kell eltakarnunk. Imádságra hívjuk gyülekezeti tagjainkat reggelente 6 óra 20 perctől, kiki egyéni csendességében, egy időben együtt könyöröghetünk mindezért, ami körbevesz bennünket és Isten szabadító munkájáért. Hirdetem, hogy kedden 18 órától Kékkereszt alkalmat tartunk Pomázon, 18 órától Bibliaórát tartunk Csobánkán. Szerdán egyelőre videokonferenciás Bibliaórát tartunk. A videokonferenciás Bibliaórának a belépési kódjai azok elérhetők gyülekezetünk honlapján. Megbeszéltem a Kékkeresztes gyülekezeti tagokkal, hogy természetszerűleg ez az alkalom, ez mindenki előtt nyitott, tehát most nem egy réteg alkalmat tartunk, hanem ha valaki szeretne Bibliaórára eljönni, akkor természetszerűleg eljöhet erre a 6 órás Bibliaórára is. Pénteken lesz egy ifjúsági alkalom, figyelmezzünk erre a kérdésre. Azt el kell mondanom, hogy templomunkat, imaházunkat, mosdóinkat minden istentisztelet után fertőtlenítünk, és ezt meg kell tennie minden csoportnak is, aki réteg alkalmat tart templomban, imaházunkban, vagy éppen gyülekezeti termünkben. Örömmel jelzem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újságja. Az újság reménység szerint sokakhoz eljutott, ebben presbiter testvéreim segítségünkre voltak. A költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Még néhány szám van a lelkészi hivatalban, ebből tudunk adni. Itt a templomban most már nincsen megmaradt példány. Nyári táborunkról hadd szóljak. Reménységünk az, hogy augusztus 10 és 14 között tudunk tartani napközis tábort, egyelőre így tervezzük most a nyári időszakot. Tájékoztatom a gyülekezetünket arról, hogy Csobánkán a gyülekezeti házunk felújítása folyik, március közepétől tartanak a felújítási munkák. Csobánkán egy nagy alapterületű épületet vásároltunk meg, majdnem 600-800 négyzetméter között van az épület, egy hatalmas épület. Ennek három szintjét szeretnénk majd idővel birtokba venni. Ennek van egy alsó szintje, területileg is egy picit eltolva, ez lesz az imaházunknak a szintje. Itt az imaház szintjén a terek már jól láthatóak, kialakult az ima termérész, a lelkészi iroda, a mosdók, ezek leválasztásra kerültek. Ennek a résznek a villanyszerelési munkái, amit a falba kellett elhelyezni, ezek elkészültek. És a héten már a nyilászárók közül 5 darab ablak bekerült a falba. Most érkeznek majd a bejárati ajtók, az imatermi részbe, illetve ott vannak nagy üvegfelületek és üvegfalak, azok is a jövő héten kerülnek a helyükre. Ha feljebb megyünk, ez egyébként a településen az utcaszint, ott egy U alakú épületet találunk. Az U alakú épületnek van egy felső szintje, egy emeleti szintje is. Az U alakú épületnek most csak egy, az U alaknak csak az egyik felét, egy L alakot tudunk felújítani. Ebben az L alakban lesz majd a beosztott lelkészi lakás és két gyülekezeti terem, foglalkoztató terem. Két akkora terem, mint nekünk fönt Pomázon a felső gyülekezeti terem. Tehát nem az alsó, hanem a felső gyülekezeti terem lesz kialakítása. Itt is a terek már jól láthatóak, a választfalak elhelyezésre kerültek, itt is elkészült a villanyszerelés, a fűtésnek a szerelése. Itt még várat magára a nyilászáró csere, de azokon a részeken, ahol már nem folyik munka, ott már elkezdődött a falaknak a glettelése, azért, hogy előrébb tartsunk majd a festéssel. Reménységünk az, hogy július hónapban ez el is fog készülni, ez a, így mondom most az épület tekintetében másfél szint el fog készülni. Voltak és vannak olyan feladatok, amelyek napról napra megnehezítik az előrébbjutást, ezt nem szabad elhallgatni senki elől. Volt, amikor nagyon megdöbbentünk, volt, amikor keserűen sírtunk, és volt, amikor örvendezve dolgoztunk. Nem számítottunk például arra, hogy vannak olyan mosdók, amelyek a szomszédnak az emésztőjébe vannak bekötve, nem pedig a sajátunkba. Ezek nem kis problémát jelentenek a Csobánkán, mert a Csobánkán vízszintes felület nincsen, tehát ott csak átemelő szivattyúkat lehet építeni mindenhol, akár a szennyvíz tekintetében is, vagy hogyha láttuk a lefolyóknak az állapotát, azok is kicsit megkeserítettek bennünket. Úgy reméljük, hogy most már kibukott minden, aminek ki kellett buknia nehézségként az épület felújítása kapcsán. Lesz még egy nehezebb feladat, az egyik tartó szerkezeti falban kell egy részt cserélni aláhúzolással. Ettől én magam félek, de én már sok mindentől féltem itt az építkezés alatt. A műszaki előadó azt mondta, hogy hát nem minden nap csinálunk ilyet. Ez diszkréten ennyit mondott, de valószínűleg megoldható ez a kérdés is. Azt mondom, hogy ha valaki szeretné megnézni az épületet, kérem, hogy keressen bennünket, és akkor találunk egy kontaktot, Halász gondnok urat, egy Kerekes Balázs presbiter testvérünket, és akkor meg tudják mutatni, ha valaki kíváncsi, hogy hol tartunk az építkezés kapcsán. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a 278. énekünket énekeljük 8. versszakával. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, Atyánk. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.